of Judit.
Az éghajlati válság következményeit még háborús időkben sem szabad szem elől téveszteni. Ne kapcsolják le az atomerőműveket. Egy még mindig csak 19 éves fiatal hölgy fogalmazta meg ezeket a gondolatokat egy német lapnak adott interjúban a hét elején. A svéd kis hölgy, akit Európa zöldjei évek óta használnak saját politikai céljai érdekében, úgy tűnik, most nem nagyon akar belesimulni a zöld álomba, ami egyébként nagyon erősen foszladozik az orosz-ukrán háború és a szankciós intézkedések következtében ránk köszöntött energiaválságban. Számít-e még a hosszú távú klímacél, ha közben rövid távon a hideg, a sötét és a gazdasági összeomlás fenyegeti Európa országait? Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője tart velünk telefonon. Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Hát nem gondoltam, hogy eljön az a pillanat, amikor egyet tudok érteni bármiben is Greta Thunberg kisasszonnyal. Az atomerőművek üzemben tartásával kapcsolatban Németországban és ugye Európában is csak mélységesen egyet tudok érteni ebben az energetikai válságban, az orosz-ukrán háborúval a háttérben, de én attól tartok, hogy ez nem egy vagy-vagy opció lesz, tehát vagy atom és vagy szén, hanem szükség lesz a széntüzelésű erőművekre is Németországban is, és Európa szerte valószínűleg, és szükség lesz az atomerőművekre is ezzel a kis kiegészítéssel, hiszen minden ilyen válságos helyzetben előtérbe kerülnek azok az energiaforrások, amik lokálisan Európa szinten rendelkezésre állnak, és ez akár tetszik nekünk, akár nem, Európában a szénből és a lignitből van annyi. Ez így osztott el a geológia az energiahordozókat, hogy szénből és lignitből van annyi Európában, amivel ugye az energiaszükségletünk jelentős részét lehetne fedezni, természetesen ez irreális, hiszen a környezetvédelmi, klímavédelmi szempontoknak a szén jelenlegi hasznosítása nem felel meg, de ezekben a válsághelyzetekben a helyi energiahordozók szerepe felértékelődik, és természetesen a szén és a lignit mellett ugye jelentős megújuló energiapotenciálja is van Európának, nyilván erre is próbál fókuszálni, és ugye látjuk, hogy ugye Európának is van B-terve ebben a krízis helyzetben, és Magyarországnak is, és ebből is leolvasható mindaz, amit mondtam, hiszen nálunk is szén és lignit van nagy mennyiségben. Ugye már azt tervezte Magyarország is, hogy 2025-ben leáll a mátrai erőmű. Ehhez képest, ugye most éppen arról van szó, ez egy jelentős intézkedése a energiaveszélyhelyzeti tervünknek, hogy a mátrai erőmű az teljes kapacitással fog működni a veszélyhelyzet ideje alatt, és addig, ameddig földgázszűkösség lesz. Ez azt jelenti, ugye, hogy ez 884 megawatt, ha mind az 5 lignites blokk megy, és ezzel ki lehet váltani a földgáztüzelésű erőműveinek a felét. Tehát itt ez a tét, és itt csatlakoznék vissza Greta Thunberghez, hogy itt nem vagy-vagy lesz, tehát nem atom vagy szén, hanem mind a kettő.
Ez egy nagyon aktuális téma, amit Thunberg kisasszony most felvetett, és hát nyilvánvalóan ez az oka annak is, hogy önök a Klímapolitikai Intézetben vendégül látták Európa, Közép-Ázsia, Törökország és Irán regionális éghajlatpolitikai nagykövetét, David Morant, és hát hasonló kérdéseket vetettek fel egy tegnap esti találkozón. Én egyet hadd emeljek ki ezek közül, ami számomra az egyik legfontosabb volt mindközül. Először az energiaválságot kell megoldani, és az éghajlat politikai célokat kell-e háttérbe szorítani, vagy meg lehet-e oldani, és ha igen, hogyan oldanák meg ezt a kettőt együtt? Erre a kérdésére milyen választ kapott? Tudott-e releváns választ kapni?
Igen, hát nagyjából ebben egyet is értünk. Azért nagyon remélhető, hogy mindent meg kell tenni érte, és ugye ez a magyar politikának is, amennyire persze Magyarország nagy játékos lehet a világpolitikában, célja az, hogy minél hamarabb béke legyen. Azért reméljük, hogy belátható időn belül béke lesz. Tehát nagyon remélhető, hogy 2023-ban így vagy úgy, de lezárul a háború, és születik valami megállapodás, hogy minden valóban érdekelt fél. Tehát nem csak a saktáblának a játékosai, hanem akik mozgatják ezeket a bábukat, ők is asztalhoz ülnek és megegyeznek. És ugye tulajdonképpen pár év az, ami kiesik a klímavédelmi erőfeszítéseinkből, hiszen ezek nagyon fontosak. Azért ne felejtsük el, hogy itt nem csak magáról a klímavédelemről van szó, hanem a mi egészségünkről is, hiszen ami egy foszilis erőműnek a kéményén kijön, ott valószínűleg pontosan az üvegházgázok a legkevésbé veszélyesek, a többi sokkal veszélyesebb az emberi egészségre is, tehát mindenképpen fontos lenne a foszilis tüzelőanyagoknak a szerepét csökkenteni, meg hát ezek el fognak fogyni. Tehát mindenképpen ez a jövő útja, hogy amikor már a műszaki technológiai fejlődés ezt lehetővé teszi, tehát megfelelő villamosenergiatároló technológiák fognak rendelkezésre állni, akkor nyilván el kell mozdulnunk a foszilis üzemanyagokról. Ezt senki nem akarja feladni. A klímavédelem, a környezetvédelem az egy nagyon jó cél. És hát úgy nagyjából abba egyeztünk meg, hogy éppen a most következő COP27-es ENSZ klímacsúcs, ami Egyiptomban lesz, éppen ennek lesz a feladata, hogy újból megtaláljuk ezt a fonalat, hogy hol is tettük le a háború előtt, hogy folytatódhasson a kibocsátás csökkentés, folytatódhasson a klímánknak a védelme és a környezetünknek a védelme. És hát úgy gondoljuk, hogy pár év kiesés az bepótolható, talán nem fogja szignifikánsan visszavetni ezeket a törekvéseket, és hát úgy nagyjából a közönség, a szakértők és David Moran úr is, úgy nagyjából ez volt egy ilyen konszenzusos válasz erre a kérdésre.
Itt ugye volt egy COP26 is Glasgow-ban, az a tavalyi évnek volt az egyik nagy híre, hogy gyakorlatilag hát nagyon komoly kijelentések elhangoztak, de komoly és komolyan vehető konszenzusos lépések nem történtek azért a COP26 nyomában. Ennek csak a háború az oka?
Hát ez different, ezt nem egészen ugyanúgy látjuk. A COP26 általában a klímakonferenciákhoz képest relatíve a sikeresebbek közé tartozott. Sok olyan megállapodás született, ami fontos volt, például a fejlett országok csökkentik a metán kibocsátásukat lényegesen. Az erdősítési, ugye az erdők általi széndioxid megkötést is mindenki fokozni fogja, hogy a szenet kivezetik az energiamixből. Ugye a megbeszélésünknek az egyik érdekes hozadéka volt, hogy elemeztük azt, hogy a aláírt szerződések közül mit, hogy sikerült végrehajtani, és hát azt állapítottuk meg, hogy ugye a COP26, Glasgow-i COP26 óta eltelt rövid időben megindult azért a végrehajtás ennek, megindult a végrehajtás ennek a tervnek, csak nyilván a háború ezt most keresztül húzta, és amikor az a kérdés, hogy túl kell élnünk egy ilyen súlyos válságot, láthatjuk, hogy milyen hogy most már tüntetésekig fajuló ellenállás mutatkozik még a nálunk jobb anyagi helyzetben lévő nyugat-európai lakosság részéről is, és hát ez most már ugye ez az energia probléma, ez globálissá tette az eredetileg lokálisnak induló orosz-ukrán háborút. Tehát a lényeg az, hogy minél hamarabb vissza kell találnunk a helyes útra, és folytatni kell a klímavédelmi törekvéseket, és hát nagyon remélhető, hogy a háború azért 2023-ban befejeződik.
Itt az adásunk elején valamikor 6:30 között beszélgettem egy Nagy-Britanniában élő kollégával, és hát az ön vendége is onnan érkezett, és hát a kolléga arról számolt be, hogy drasztikusan megnőttek a rezsiköltségek, főképp a fűtési és áramköltségek Nagy-Britanniában, és hát már ott tartanak az átlagfizetésből élő háztartások, tehát nem a legszegényebbek, hanem az átlagfizetésből élő háztartások, hogy már most hónapról hónapra élnek, és még most belengedtek egy 80%-os áremelést az energiahordozók esetében. Milyen intézkedéseket tudott hozni az Egyesült Királyság annak érdekében, hogy valamelyest enyhítse az energiaválságot? Erről esett-e szó?
Ami számomra érthetetlen, hogyha végignézzük azt, hogy milyen az lakossági árképzés egyes Európai Uniós országokban, akkor azt látjuk, hogy bár a molekulaárak közt valójában nincs túl nagy különbség, de nagyon sokféle adó rakódik ezekre az árakra. Magyarország azok közé, az országok közé tartozik, ahol ez az energia ára rakódó adótartalom a legalacsonyabbak között van. Hogy mire gondolok, milyen adók rakódnak az energiára. Például vannak további karbonadók. Tehát nem csak a széndioxid kvóta árakban fizetik az üvegházgáz kibocsátást a kvótát fizető nagy kibocsátók, hanem mindenféle az energiaárban is benne van egy külön karbonadó. Fizetik a megújuló energiának a támogatását ezeken az adókon keresztül, tehát van egy csomó ilyen adó, és ezeket nem vezették ki. Tehát ebben a válsághelyzetben is ott marad az árakban ez a jelentős mennyiségű adó. Tehát ugye volt egy magyar javaslat is, hogy föl kellene függeszteni a széndioxid kvóta árakat, tehát ezt a fajta karbonadót a válsághelyzetben. Nyugat-Európában ez nem nagyon történik meg, és ezek, tehát úgy látszik, elmennek a falig, és továbbra is fizettetik a fogyasztókkal ezeket a különféle energiárakra rakódó adókat, ami eléggé érthetetlen. Nyilván hiányzik, hogyha ezek az adók nem folynak be, akkor költségvetési problémák lehetnek, tehát ez az adó akkor hiányozni fog valahonnan, de hát érdekes módon erre nem nagyon találnak megoldásokat ezek az országok. Ugye itt én számtalanszor jártam az OECD-nél, illetve a Nemzetközi Energiaügynökségnél annak idején, amikor a közigazgatásban dolgoztam, és bemutattuk a magyar energiastratégiát, amikor megszületett a 2011-es, és állandóan azt kérték rajtunk számon, hogy Magyarország miért nem biztosítja a korlátlan piaci feltételeket az energiaszektorban. Tehát miért avatkozik be, hiszen így torzulnak az árak. Na most a helyzet az, hogy én annak idején ezt ugye elmondva, ezt magyarázza a magyar álláspontot, ugye, hogy a magyar kormány 2010-től a közszolgáltatások részének tekinti a energiaszolgáltatást, elnézést, amit nem lehet egy az egyben kitenni a piaci törvényszerűségeknek, a piacnak a hektikusságát nem lehet a lakosságra zúdítani, és ugye ez a magyar álláspont akkor nem volt éppen követendő példák közé sorolva, és nagyon sok kritikát kaptunk emiatt, és aztán meg jöttek a további kritikák amiatt, hogy ezt mi nem csak a szlogenek szintjén és a politikai retorikai szintjén tartottuk fenn, hanem a magyar állam szerepét az egész lakossági energiaágazatban ugye elkezdte növelni a kormány, visszavásároltuk a földgáztárolókat, kritikus infrastruktúrákat, ami ma, hogy a magyar energiaszektor válságálló, sokkal válságállóbb, mint sok tőlünk jobb anyagi helyzetben lévő országé, ez alapozza meg. És ez a kormánynak ez a fajta hozzáállása, hogy a lakossági energiaszektort nem szabad kitenni a piaci ingadozásoknak, és ez már 2010 óta így van. Készültünk a legrosszabbra, ami sajnos bekövetkezett, és most ennek köszönhetjük, ugye azok után, hogy rengeteg kritika ért minket emiatt, ennek köszönhetjük azt, hogy viszonylag alacsonyak a lakossági energiárak. Magyarországon még mindig a legalacsonyabb, ugye Európában, még azoknál is, akik lényegesen többet fogyasztanak áramból is és földgázból is, mint az átlag, még nekik is ez az úgymond korlátozottan piaci ár is lényegesen kedvezőbb, mint bármilyen más Európai Uniós tagállam lakossági áraival összevetve.
Ugye akkor a nagyon fontos kérdés most az, hogy ha az árszínvonalat európai szinten alacsonyan tudjuk tartani, hogy lesz-e minek az árát alacsonyan tartani, lesznek-e olyan nyersanyagok, amelyeket fel tudunk használni fűtésre, illetve áram előállításra. Számtalan alkalommal felmerült az elmúlt egy-két hétben, hogy az északi áramlat egy-kettő vezetékeken történt. Most már bebizonyosodott, hogy szabotás akciók után vajon milyen sors várhat a török áramlatra. Kicsit elmélkedjünk el azon a kérdésen, hogy mi van akkor, hogyha a török áramlat is megszűnik, és Magyarországra, illetve hát ezen keresztül Európába sem érkezik több orosz gáz, akkor milyen helyzet állhat elő?
Igen, itt ellentmondásos érzések kavarognak bennem, mert ugye az egyik az, amit tudunk, hogy az oroszok a hosszú távú szerződések alapján szállított földgázt, azt leszállítják pontosan. Tehát ha ezt az oldalát nézem a dolognak, akár hátra is lehetne dőlni a székben, ugyanakkor viszont vannak aggasztó jelek a török áramlattal kapcsolatban is. Ugye szeptember 16-ai határidőtől az oroszok elkezdték visszamondani a karbantartási és felügyeleti szerződéseket. Ugye nyilván ők nem Oroszországból felügyelik a török áramlatot, ami ugye Bulgáriától Magyarországig tart, hanem különféle alvállalkozókon át, és ugye itt kezdték felmondani a szerződéseket, ami nem volt éppen túl jó jel, és hogyha valaki figyelte Szijjártó miniszter úrnak, külügyminiszter úrnak a tevékenységét, akkor pontosan lehetett látni, hogy azért ez nyilván a magyar kormányzatban is felmerült, hogy hogyan fog ez folytatódni. Hát megnyugtató híreket kaptak a kormánytagok, de ettől függetlenül valóban tegyük fel azt a kérdést, hogy mi lesz, hogyha nem ez török áramlat, mert lehet akár szabotázsakció is, lehet, hogy ez már nem is az orosz félen múlik ebben az esetben. Ugye a háborúnak a csatazajában kicsit halkan jött az a hír, hogy ugye ez már régi történet, ez is, hogy 2010-től a magyar energiapolitikának nagyon fontos prioritása volt az, hogy próbáljuk diverzifikálni a gázbeszerzésüket, hogy ne egy oldalon függjünk az orosz szállítóféltől, és voltak ugye nagy európai projektek, a Nabucco, például déli áramlat, de ezek mind elbuktak, mert a bizottság nem támogatta ezeket végül, mondván, hogy ezek a projektek nem garanciák arra, hogy valóban orosz forrástól függetlenek.
Ezeken a vezetékeken, bocsánat, csak emlékeztessük a kedves hallgatókat, milyen gáz, vagy honnan jött volna a gáz?
Hát a déli áramlaton főként orosz, ez tény, de nem Ukrajnán keresztül. Ukrajnával már ugye akkor is baj volt, mert 2009-ben ukrán volt már egy orosz-ukrán gázkonfliktus, aminek a végén az oroszok elzárták a gázt, mert nem fizettek az ukránok. 9 évig vitatkoztak, tehát nem lehet azt mondani, hogy az ukránok elkapkodták, vagy az oroszok elkapkodták ezt a drasztikus lépést. De a déli áramlat kikerülte volna Ukrajnát. A Nabucco az pedig közép-keleti, Azerbajdzsán, és abból a közép-keleti, közép-ázsiai régióból hozott volna földgázt Magyarország felé, Európa felé, csak itt ugye történtek olyan bevásárlások, hogy azeri cégekben érdekeltséget szereztek, orosz cégek, stb., ami ugye azt a érzést keltette, hogy az oroszok képesek nyomást gyakorolni erre a régióra is, azért, hogy a orosz gáz is bekerüljön a portfólióba.
Hát ehhez képest most hosszú távú gázszállítási szerződést kötött a bizottság éppen Azerbajdzsánnal, de zárójelbe zárva.
Változnak az idők, ugye mindegy, ez a két projekt ugye meghiúsult, és akkor már akkor megérett az a felismerés, hogy sokkal jobban járunk, hogyha a régió országaival fogunk össze, hogyha segíteni akarunk magunknak, és ugye létrejött szép csendesen, talán egy hónapja adták át az észak-déli földgáz koridort, ami azt jelenti, hogy a lengyelországi cseppfolyós földgáz terminál vezetékes összeköttetésbe került az adriai tengeri körki cseppfolyós földgáz terminállal, tehát létrejött egy vezetékhálózat, ami összeköti Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot és Horvátországot. Magyarország már kapott ezen keresztül cseppfolyósított földgázt a lengyel terminálból is, és a adriai-tengeri terminálból is. Tehát ez mind orosz és ukrán befolyás nélküli földgázvásárlása ad lehetőséget. És a nagyon jó benne, hogy lényegesen bővíthető meglévő infrastruktúrák összekapcsolásával. Tehát azt tudjuk, hogy a Észak-Németországban 7 darab LNG terminál épül, ebből 2 működni fog már az idén. Tehát ezek nagyon gyorsan, hát látszik, hogy hatalmas politikai akarat és pénz áll ezek mögött. Ezek már működni fognak. Európa szerte 25 LNG terminál épül egyébként. És ugye északi oldalon épül még egy lengyel cseppfolyósított földgáz terminál, és épülnek a balti országokban is, tehát errefelé kiterjeszthető ez az északi ága a földgáz folyosónak. Déli irányból pedig a Krüki terminál is jelentős bővítés előtt áll kapacitásában, de ez megnyitja az utat a szlovén és az észak-olasz LNG terminálok felé is, és a transzbalkáni vezeték, ami most nem működik, de gyorsan felújítható, onnan pedig elérhető a Fekete-tenger, tehát és épül Romániában is egy LNG terminál, ez a Neptun Deep, úgyhogy újból 4 tenger most